Isten igéjét olvasom Máté evangéliumából, az 5. részből az első 12 verset. Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet. Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők megelégítetnek. Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent. Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek. Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa. Boldogok vagytok, ha én miattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok. Örüljetek és újjongjatok, mert jutalmatok bőséges a mennyekben, hiszen így üldözték a prófétákat is, akik előttetek éltek.
Imádkozzunk! Mennyi Atyám, köszönjük, hogy ma reggel, ezen a csúszós, hideg téli reggelen is itt lehetünk a Te házadban, a Te jelenlétedben. És vágyunk arra, hogy szólj hozzánk, hogy a Te békességeddel és a Te szereteteddel érints meg bennünket. Csendesíts le. Nyisd meg a mi lelki szemeinket, hogy az életnek azt a másik dimenzióját, amiben a Te boldogság ígéreteid megvalósulnak, megérthessük, megízlelhessük. Én, Atyánk, vágyunk arra, hogy a Te szerinted való boldogság töltse be az életünket, hogy tudjunk akkor is boldogok lenni, és a Te szeretetedben élni, amikor sírunk. Tudjunk szelidek maradni, szomjazni és éhezni a Te igazságodat, és ahhoz ragaszkodni, és a Te erőddel békét teremteni, vállalni akár a kimosolygást, a félretételt, de ragaszkodni a Te igazságodhoz. Urunk, nélküled olyan szegények vagyunk, rád vágyunk, arra, hogy megtisztíts, hogy a szent lelkedet megújítsd bennünk, és hogy talpra állíts. Kérünk, hogy jöjj, és áld meg az Isten tiszteletünket. Amen. Isten igéjét Jakab leveléből olvasom, Jakab levelének mind a 18 versét. Testvéreim, ne legyetek sokan tanítók, hiszen tudjátok, hogy súlyosabb ítéletben lesz részünk, mert sokat vétkezünk mindnyájan, de ha valaki beszédében nem vétkezik, az tökéletes ember, meg tudja fékezni az egész testét. Ha a lovak szájába zablát vetünk, hogy engedelmeskedjenek nekünk, egész testüket irányíthatjuk. Íme a hajókat, bármilyen nagyok és bármilyen erős szelek hajtják is őket, egy egész kis kormányruddal oda lehet irányítani, ahova a kormányos akarja. Ugyanígy a nyelv is milyen kicsi testrész, mégis nagy dolgokkal kérkedik. Íme egy parányi tűz, milyen nagy erdőt felgyújthat. A nyelv is tűz, a gonoszság egész világa. Olyan a nyelv tagjaink között, hogy egész testünket beszennyezi, és lángba borítja egész életünket, miközben maga is lángba borul a gehenna tüzétől. Mindenfajta vadállat és madár, csúszómászó és tengeri állat megszelidíthető, meg is szelidíti az ember. A nyelvet azonban az emberek közül senki sem tudja megszelidíteni. Fékezhetetlenül gonosz az, telve halálos méreggel. ezzel áldjuk az Urat és Atyát, és ezzel átkozzuk az Isten hasonlatosságára teremtett embereket. Ugyanabból a szájból jön ki az áldás és az átok. Testvéreim, nem kellene ennek így lennie? Vajon a forrás ugyanabból a nyílásból árasztja-e az édes és a keserű vizet? Avagy teremhet-e, testvéreim, füge, olajbogyót és a szőlő fügét? Sós forrás sem adhat édes vizet. Kicsoda bölcs és értelmes közöttetek? Mutassa meg a magatartásával, hogy mindent bölcs szelídséggel tesz. Ha pedig keserű irigység és viszálykodás van a szívetekben, ne kérkedjetek, és ne hazudjatok az igazsággal szemben. Ez a bölcsesség nem felülről jön, hanem földi, testi és ördögi. Mert ahol irigység van és viszálykodás, ott zűrzavar és mindenféle gonosz tett található. A felülről való bölcsesség először is tiszta, azután békeszerető, méltányos, engedékeny, irgalommal és jó gyümölcsökkel teljes, nem részrehajló és nem képmutató. Az igazság gyümölcse békességben vetetik el azoknak, akik békességet teremtenek. Kedves testvérek, mai szakaszunk a Jakab leveléből hát nem egy könnyű szakasz. Több okból is. Az egyik ok az, hogy a nyelvről nagyon keményen és szinte fájdalmasan negatívan beszél. A másik ok az, hogy azért mégis tükröt tart elénk, és érezzük, hogy nagyon sok igazság van ezekben a sorokban. Mégis kérjük el és higgyük el, hogy Isten ma ezáltal a szakasz által akar szólni hozzánk, és ezáltal a szakasz által akar tanítani bennünket. Legelőször is Jakab a nyelvnek a felelősségéről beszél. Aztán megnézzük, hogy mik a nyelv jellemzői, milyen a nyelv megítélése, és végül azt, hogy mik a nyelv lehetőségei, vagy inkább Isten lehetőségei a nyelvvel. A nyelv felelőssége. Jakab arra figyelmeztet, hogy ne akarjanak sokan tanítók lenni. És ezt azzal támasztja alá, hogy hiszen súlyosabb ítéletben lesz részük a tanítóknak. Ha az első gyülekezetek vannak előttünk, ahol nagyon kevés ember volt írástudó, ahol az, hogyha a gyülekezetben valaki tanítani kezdett, tanítói hivatást kapott, az egy nagyon komoly presztízst jelentett. Sokan törekedtek arra, hogy tanítók lehessenek. Ez egyfajta előre lépés volt a ranglétrán. Megtisztelt, megbecsült állapot volt a gyülekezetben. És legelőször is ezt a kérdést hozza elő ez a szakasz, hogy ne akarjanak sokan tanítók lenni. Legalábbis ne azzal a motivációval, hogy milyen jó tanítónak lenni, milyen jó megbecsültnek lenni, milyen jó az, hogyha sokan fölnéznek ránk, és mi magyarázhatjuk, és adhatjuk a tanítást. Mert tudjátok, hogy súlyosabb ítéletben lesz részünk. Kapcsolódik ez ahhoz a gondolathoz, amit Jézus mondott. Az a szolga, aki ismerte Ura akaratát, de nem fogott hozzá teljesítéséhez, vagy nem cselekedett akarata szerint, sok verést kap. Az, aki nem ismerte, kevés verést kap. Akire sokat bíztak, attól sokat kérnek számon. Súlya van, és felelőssége van a tanítóknak. De ezt a gondolatot aztán tovább görgeti, és nem áll meg a tanítóknál, hanem azt mondja, hogy ha valaki beszédében nem vétkezik, az tökéletes ember, meg tudja fékezni az egész testét. Ez a szakasz tehát nem csak a tanítókról szól, hanem egyáltalán arról szól, hogy hogyan beszélünk, és mi ennek a súlya, mi a felelősségünk a beszédünkben. Szavak, amelyek építenek, vagy rombolnak. Szavak, amelyek ítélet alá esnek. Jézus mondja egy másik helyen, mert amivel csordulték van a szív, az szólja a száj. A jó ember jó kincséből hoz elő jót, a gonosz ember gonosz kincséből hoz elő gonoszt. De mondom nektek, hogy minden haszontalan szóról, amelyet kimondanak az emberek, számot fognak adni az ítélet napján. Mert szavaid alapján mentenek fel, és szavaid alapján marasztalnak el téged. Szavaid alapján mentenek fel, és szavaid alapján marasztalnak el téged. Minden szóról, amit kimondanak az emberek, számot fognak adni az ítélet napján. Mi pedig olyan jól megjegyeztük ezt a mondást, hogy szó elszáll. Valóban szó elszáll. A hétköznapi életben én azt hiszem, hogy így érezzük. A gyerekek is nagyon sok mindenre emlékeztek. De arra, hogy milyen szavakat mondtak ki, már nehéz volt emlékezni. Ha nincs következménye, olyan könnyen érzi úgy az ember, hogy hát a szó az elszáll. Ha valakit például kibeszélünk a háta mögött, akkor leginkább talán azért szoktunk izgulni, hogy akivel beszélgettünk, az megőrzi-e a titkunkat. És hogyha nem mondja tovább, akkor megnyugszunk. Mintha nem történt volna semmi. Mert ugye egyébként a szó elszáll. Vagy türelmetlenül odaszólunk egymásnak. Gyerekek is olyan édesen mondták, hogy hát mikor mondunk olyan szavakat, amivel bántunk, hát amikor dühösek vagyunk, meg amikor idegesek vagyunk. Odaszólunk egymásnak, szüleinknek, vagy házastársunknak, gyermekeinknek, munkatársainknak, akár a közlekedésben. És szó elszáll. És amikor elszáll a haragunk, akkor sokszor úgy élünk tovább, normálisan próbálunk esetleg kedvesen viselkedni, mintha valójában semmi nem történt volna. Hiszen a másik is tudja, hogy dühös voltam. És folytatjuk, mintha semmi nem történt volna, hiszen a szó elszáll. Hogyha kellemetlen helyzetben kerülünk, és egy kicsi csúsztatással, vagy a másik bemártásával ki tudunk mászni belőle. Írásban talán nem adnánk ezt a nyilatkozatot. De hát a szó elszáll, és a helyzetet megmenti. Kicsúszik. A szó elszáll? Az ige szerint nem. De mondom nektek, hogy minden haszontalan szóról, amelyet kimondanak az emberek, számot fognak adni az ítélet napján. Mert szavaid alapján mentenek fel, és szavaid alapján marasztolnak el téged. Mikor tartottunk komoly, őszinte bűnbánatot, haszontalan vagy bántó szavaink miatt? Mert a szó nem száll el. Rombol, pusztít bennünk, és azokban, akik hallják. Azt írja az ige róla, hogy tüzet gyújt, és megszelidíthetetlen. ha elindul, olyan folyamatokat indít be, amelyeket utána mi már nem tudunk kontrollálni, nem tudunk megállítani. Nagyon fájdalmas látni az erdő tüzeket, amik mostanában is történnek. Félelmetes az ereje. Ugyanezt a képet használja az ige a szóról. Elindítjuk, kimondjuk, beindít egy folyamatot, amit utána nem tudunk visszaszívni, vagy nagyon nehéz. Folyamatokat indíthat be a hazugságok, az információ csúsztatása, bántó szavak, folyamatokat indítanak be a szeretet kapcsolatainkban, a másik önértékelésében, biztonságérzetében. Hiszen tudjuk, hogy az, hogy magunkról milyen képünk van, nagyon erősen az határozza meg, hogy azok, akik körülöttünk vannak, mit mondanak, hogyan viselkednek velünk. Nem száll el a szó, nagyon mély lenyomatot hagy, meghatározza, hogy kivé válunk, hogy kivé válnak gyermekeink. Feszült, a leminősítő, az ingerült szavaink erősen rombolnak bennünket, és tüzet gyújtanak. Amit a rohanásban, a saját gondjaink között sokszor észre sem veszünk, és tényleg elfelejtjük a szavainkat, és feszültségünknek meg, kellemetlen helyzeteknek be tudjuk őket, és megbocsátunk magunknak. Milyen megdöbbentő lenne, hogyha minden szavunkat, minden mondatunkat egy komputerben rögzítenék, és időnként kinyomtatva elénk tennék, és alá kellene írnunk. Azt hiszem, hogy már maga az ötlet is megdöbbentő, és valószínű, hogy egy idő után felelősségteljesebben szólalnánk meg. Jobban átgondolnánk, hogy mit mondunk. Istennél bármilyen meglepő is, de számon vannak tartva a szavaink. És az ítélet napján számot kell adnunk róluk. Mert a szó nem száll el. Legfeljebb bocsánatot nyer. Ha megszomorodunk miattuk, és Isten elé tesszük őket. Szavainknak tehát súlya és felelőssége van. Egy régi mondás beszél arról, hogy mielőtt megszólalsz, három dolgot tégy. Gondold át, hogy igaz-e, amit mondasz. Gondold át, hogy építi a másikat. És gondold át, hogy valóban fontos-e ezt a dolgot elmondani, továbbadni. Felelősségünk van azzal kapcsolatban, hogy mit mondunk. A nyelv felelősség. Beszédünk felelősség. A másik dolog, amiről beszél az igénk, beszél arról, hogy milyen a nyelvünk, milyen a beszédünk. És itt megdöbbentő dolgokat sorol föl. Először két példát hoz, amire majd később térek vissza, hogy bár nagyon pici testrész, mint a lovak szájában a zabla, vagy a hajóknál a kis kormányrúd, mégis milyen nagy hatalma van. Aztán beszél arról, hogy olyan, mint a tűz. Erről már beszéltünk. De folytatom. A nyelv is tűz. A gonoszság egész világon. Olyan a nyelv a tagjaink között, hogy egész testünket beszennyezi, és lángba borítja egész életünket, miközben maga is lángba borul a gyehenna tüzétől. Mindenfajta vadállat és madár, csúszómászó és tengeri állat megszeridíthető, meg is szeridíti az ember. A nyelvet azonban az emberek közül senki sem tudja megszeridíteni. Fékezhetetlenül gonosz az, telve halálos méreggel. Ezzel áldjuk az Urat és Atyát, és ezzel átkozzuk az Isten hasonlatosságára teremtett embereket. ugyan abból a szájból jön ki az áldás és az átok. Hát ez a jellemzése a nyelvnek, még azon is túlmegy, hogy nagyon nagy felelősség, hogy hogyan beszélünk. Itt egyszerűen úgy beszél a nyelv, az ige, hogy a nyelv gonosz, beszennyez, megjavíthatatlan, megfékezhetetlen, megszelidíthetetlen. Ezt a sort végigolvasva az ember így szinte falnak van állítva, hogy hát akkor mit lehet tenni? Hát ha ilyen, ha senki nem tudja megfékezni, tényleg nem tudjuk megfékezni. Tényleg elhatározzuk sokszor, hogy a szeretet szavait szeretnénk mondani, és sok minden kicsúszik a szánkon. Csak ennyi van ebben az igében. Azért az első két kép biztató. Hadd mondjam azt. Mert arról beszél, hogy a lovak szájában a zabla milyen pici, mégis irányítani lehet vele a lovakat. Nem maga a zabla irányít, de valakinek az a kezében van, és aztán irányítja a lova. A kormányrúd is pici, és akármilyen nagy szél van a hajón, vagy a tengeren, irányítani tudja a hajót. De a kormányrúd is valakinek a kezében van. Jézus azt mondja, hogy amivel telve van a szív, azt szólja a száj. És amikor arról beszél Jakab, hogy ugyanabból a szájból jön ki az áldás és az átok, akkor itt folytatja ezt a mondatot, amit én az előbb abba hagytam. És azt mondja, hogy testvéreim, nem kellene ennek így lennie. Itt fölcsillan a reménysugár. Nem kellene ennek így lennie. Nem muszáj ennek így lennie. Hiszen vajon a forrás ugyanabból a nyílásból árasztja az édes és a keserű vizet, avagy teremhet-e testvéreim a füge olajbogyót és a szőlő fügét? Sós forrás sem adhat édes vizet. Igen, látjuk a tehetetlenségünket. Látjuk azt, hogy mennyire nem tudjuk úgy irányítani a beszédünket, a nyelvünket, ahogyan szeretnénk. És mégsem vagyunk teljes tehetetlenségre ítélve. Hiszen nem kell ennek így lenni. Van másik lehetőség is. A nyelv nem önmagát irányítja. A forrás valahonnan ered, valahonnan táplálkozik. A gyümölcs, a fa, a gyümölcsöt a fa, az oltás határozza meg. És nem esetleges, és nem véletlenszerű, hogyha oda megyünk egy fához, hogy azon milyen gyümölcs lesz. Honnan jön az áldás, és honnan jön az átok? A szívből. A szív belső emberéből. És ezért folytattam, és nem hagytam itt abba a felolvasást, hanem az egész harmadik részt vettem textusnak, mert összetartozik. Mert a harmadik részt ezzel folytatja Jakab, hogy a megkülönbözteti a felülről jött bölcsességet és az emberi bölcsességet. Lehet, hogy emberi bölcsességgel valaki tanító akar lenni, mert tud írni és olvasni abban a korban. Ma ezt átéljük Kárpátalján a cigányok között, hogy aki tud írni és olvasni, nagyon könnyen vezető lesz, mert az összes többi nem tud. És akkor már ő tudja olvasni a Bibliát, és aztán mikor, hogy magyarázzák. Igenis oda kell figyelnünk. Maga az emberi bölcsesség nem elég ahhoz, hogy valaki tanítóvá váljon. Ki és kicsoda bölcs is értelmes közöttetek? Mutassa meg magatartásával, hogy mindent bölcs szelídséggel tesz. Ha pedig keserű irigység és viszálykodás van a szívetekben, ne kérkedjetek és ne hazudjatok az igazsággal szemben. Ez a bölcsesség nem felülről jön, hanem földi, testi és ördögi. Mert ahol irigység van és viszálykodás, ott zűrzavar és mindenféle gonosz tett található. A felülről való bölcsesség először is tiszta, aztán békeszerető, méltányos, engedékeny, irgalommal és jó gyümölcsökkel teljes, nem résztvehajló és nem képmutató. Az igazság gyümölcse békességben vettetik el azoknak, akik békességet teremtenek. Tehát a felülről jött bölcsességet állítja szemben a földi, testi, ördögi bölcsességgel, ami a magatartásunkból derül ki. A felülről jött bölcsesség bölcs szelídséggel párosul. A testi bölcsesség mögött keserű irigység van, viszálykodás, zűrzavar, gonosz tettek, önsajnálat, amiről a házi csoportokban beszéltünk csütörtökön, vádaskodás, rágalmazás, ideges, ingerült kiabálás, a másik háta mögött való beszéd. A felülről jövő bölcsesség pedig tiszta, békeszerető, méltányos, engedékeny, irgalommal teljes. Irgalommal teljes. Annyira szép megfogalmazása. Lehet a beszédünk irgalommal teljes, és nem ítélkező, és nem a másikat lehúzó, és nem állandóan méricskélő, hanem irgalommal teljes. És jó gyümölcsöket terem. Nem részrehajló, és nem képmutató. Ez a békesség, ami az igazság gyümölcse, ez lehet a gyökere annak, hogy a beszédünk tiszta legyen. Békesség Istennel. És újra és újra, amikor Isten előtt megállunk, erre a pontra jutunk el. Békesség Istennel, Jézus Krisztusért, elfogadva az ő bocsánatát, amit tehetetlenségünk miatt. Igenis, ami szavainkkal vétkeztünk, és nem is emlékszünk rá, és úgy gondoltuk, hogy a szó elszáll. Megállni Isten előtt, és bűnbánatot tartani, és kérni az ő bocsánatát. Ma arra figyeltünk, hogy a szavaink miatt, de kérni az ő bocsánatát, az egész életünkre nézve. Újra és újra megtalálni az Istennel való békességet, hogy az ő békességet töltse be a szívünket, hogy az a békesség, ami minden értelmet felülhalad, határozza meg az életünket. És ebből a békességből, az ő bocsánata által születnek majd olyan gyümölcsök, amik az igazság gyümölcsei, amik építenek, amik áldást adnak. És ennek lesz a következménye a békességteremtés. A Jakab levelében többször azt érzem, hogy egy ilyen identitás tisztázásra van szükség, amikor újra és újra Isten előtt megerősödöm abban, hogy én hozzá tartozom, megerősödöm az ő békességében, abban, hogy milyen eszköztár tartozik hozzám, hogy a másik uralom készletéhez ne nyúljak. És hogyha hozzányúltam, ami irigység, ami önsajnálat, ami zűrzavar, ami káosz, akkor ezt bűnként valljam meg, és ne mentegessem magam, és ne igazoljam magam, hanem keressem a szívem békességét. A felülről jövő bölcsesség, nagyon szép sorát már felolvastam. Jakab levele elején olvastuk azt, hogy akinek nincs bölcsessége, az kérje Istentől, de kételkedés nélkül kérje. Kérjük el Istentől, könyörögjünk érte, álljunk elé, és higgyük azt, hogy növekedni fog bennünk az ő bölcsessége. És így teremhetünk, szeretetben gyökerezve, jó gyümölcsöket. Maradjatok én bennem, és én ti bennetek, és gyümölcsöt teremtek. Isten áldjon meg bennünket ebben az igyekezetünkben. Amen.
Mennyei Atyánk, hogyha minden meggondolatlan a szavunkról van szó, akkor mi nagy bajban vagyunk. Hogyha tényleg számon tartasz mindent, akkor van okunk fel. félni tőled is, és félni attól, hogy a te színed elé álljunk. És éppen ezért szeretnénk kérni téged, hogy bocsáss meg a felelőtlenségünket. Azt, hogy össze-vissza beszélünk, és hogy ezzel aztán megbántuk másokat, megbántuk téged. Bocsáss meg azt is, amikor viszont elfelejtünk beszélni, elfelejtünk kiállni melletted, vagy kiállni az igazság mellett, és hallgatunk, amikor beszélünk. Kérünk azért, hogy te formálj is, és változtass minket, taníts minket hallgatni, amikor hallgatunk kell, és beszélni, amikor beszélnünk kell. Elég szeretnénk hozni még azokat a szavakat is, amiket végül elnyelünk magunkban, és csak egy szúrós tekintet marad belőlük, de bent meg káromkodunk, vagy bent pedig forrongunk. Azokat is bocsásd meg, mert azok is ami csúnya, sötét szívünkre mutatnak arra, hogy nem vagyunk jól belül. Kérünk, hogy belülről gyógyíts meg minket. És kérünk azért is, hogy hozz újjáépülést és gyógyulást azokra a helyekre, ahol sikeresen leromboltunk dolgokat, ahol megsértettünk másokat. És kérünk, adj nekünk is gyógyulást, amikor minket sértettek meg szavakkal és bántásokkal. És Istenünk, megvalljuk előtted, hogy még imádkozni sem tudunk úgy, ahogy kellene, és nem tudunk úgy kérni téged. Nem tudjuk, hogy mit kérünk, és nem tudunk imádni téged, és nem tudunk úgy dicsérni téged, mint ahogy az megilletne. Kérünk azért, hogy add nekünk a te szent lelkedet, add a te szent lelkedet belénk, hogy a szent lélek által tudjuk imádkozni. És kérünk azért is, hogy az szeretetet, amit beszélünk, hogy egymás közt békességet teremtjük, tudjuk lenni. A fiad miatt bízunk benned, Jézus miatt, aki a mi barátunk, és aki közben jár értünk, és köszönjük ezt. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te ország, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mi minden napi kenyerünket add meg mi, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts.